Mielőtt arról beszélgetnénk, hogy Jimmy Lai miért van börtönben, és mit mond ez el nekünk Kínáról, én először arra kérném, hogy segítsen a hallgatónak megismerni egyáltalán Jimmy Lai történetét, mert szerintem azért a magyar médiában kevésbé kapott ez nagy reflektorfényt, úgyhogy tegye meg, hogy összefoglalja nekünk az ő életének legfontosabb pillanatait.
Jimmy Lai a népi Kínában született, pontosabban ott töltötte az első éveit, jómódú családból származott, amelynek a vagyonát a kommunisták, amikor hatalomra kerültek, elkobozták, nyomorba töltötte a gyerekkorát, és 14 évesen, amikor egy Hongkongból érkezett utazó megkínált a csokoládéval, akkor jött rá arra, hogy nem a világ legjobb helyén él, ahogy azt így gondolta, úgyhogy elhatározta, hogy megszökik, és átszökött Hongkongba valami halászhajónak a rakterében elrejtőzött. Tehát ilyen 11 évesen Hongkongba érkezett, a különböző vállalkozásokba fogott, és végül is Hongkong egyik leggazdagabb embere lett. Alakított egy viszonylag híres, egész Ázsiában híres ruhamárkát, tehát tulajdonképpen rácsatlakozott arra a trendre, ami ugye a 60-as években bontakozott ki, hogy Hongkong lett a világ műhelye. Aztán 89 a Tiananmen téri események után, amelyet Hongkongban a közvélemény nagyon szorosan figyelemmel követett, hiszen ugye közeledett 97 Hongkong visszatérés az anyaországhoz, tehát 89 után elkezdett politikával is foglalkozni, megalapította az angolul Apple Daily-nek nevezett újságot, ami lényegében egy ilyen pletykalap volt, vagy ilyen bulvárlap volt, tehát a Bordélyház kritikától kezdve a nem tudom, sztár pletykákon keresztül mindenféle megjelent benne, de a politikai tartalmak azok nagyon Kína ellenesek voltak, vagy demokrácia pártiak másik oldalról, és hát ezt működtette egészen 2021-ig, ha jól emlékszem, miközben támogatta különféle demokratikus mozgalmakat, tehát tüntetésekben vett részt, ugye a médiájában teret adott a mindenféle demokratikus törekvéseknek, meg hangadóknak. Csak hát, ahogy keményedett a rendszer Hongkongban, ugye ide inkább szorult a hurok, és végül is a újságját betiltották, őt magát pedig őrizetbe vették, és most a napokban, ugye 2021. december végén a ítélet is megszületett, pontosabban egy ilyen elsődleges ítélet arról, hogy életfogytiglanra ítélték. 78 éves egyébként, tehát ez lényegében azt jelenti, hogy ha nem sikerül valami külföldi politikusnak, például Trump elnöknek ki szabadítani a tárgyalással vagy egyéb módon, akkor ő az élete hátralevő részét börtönbe fogja tölteni.
Melyik az a tevékenysége, ami ezt ennyire indokolja? A médiavállalkozás, a demokratikus szándékokért való kiállás, az autonómiája, a hongkongisága, ezek együttese?
Érdemes megnézni a hátteret. Ugye Hongkong nagyjából 150 éven keresztül brit gyarmat volt, de 1997-ben visszatért az anyaországhoz, jelen esetben a Kínai Népköztársasághoz. Viszont a britek azzal a kikötéssel adták vissza, hogy megegyeztek arról még a Deng Xiaoping féle vezetéssel a 80-as években, hogy 50 évig a kínaiak nem fognak Hongkongnak a belső társadalmi politikai gazdasági rendszeréhez hozzányúlni. Tehát 97-ben nem lesz egy ilyen hirtelen törés, hogy nem Hongkongot besorolják a kínai tartományi rendszerbe, vagy megérkeznek a pártitkárok, vagy egyébek, hanem békén hagyják őket, hogy a szuverenitásuk az a Kínai Népköztársasághoz fog tartozni, de egyébként úgy élnek korábban. Úgy élnek tovább, mint korábban. Például az angol szász jogrendszert használják, a common law-t, ami teljesen más, mint ami a népköztársaságban érvényes, vagy ilyen apróságokban is, hogy mondjuk a bal oldalon mennek a kocsik, és nem a jobb oldalon, mint a népköztársaságban. Tehát egy teljesen különálló terület volt korábban is Hongkong, és megígérték, hogy 50 évig ez meg is marad. Viszont hát a kínaiak már a kezdetektől fogva elkezdték a Hongkongnak ilyen 50 évre megígért ilyen-olyan-olyan szabadságukat visszanyesegetni. Nem ilyen nagyon drasztikusan, de így módosítgatták a választási törvényt, meg módosítgatták a nem tudom, büntető törvényt, meg egyebeket, és ez folyamatosan mindenféle ellenállási mozgalmakat váltott ki. Tehát mindig, amikor a helyi kormányzat, nyilván a központi kormányzatnak a nyomására valamilyen általuk demokrácia csorbítónak vélt lépést tervezett bevezetni, akkor tömegek mentek az utcára, a nem tudom, hongkongi sajtónak az egyik része az fellázadt, megírta, hogy ez így nem jó, ugye ide tartozott Jimmy Lai is, és akkor hát vagy elvetették az adott reformot, vagy nem. És végül is aztán nagyon úgy tűnt, hogy 2020-ra fogyott el a vagy szakadt el a cérna a pekingi vezetésben, ekkor hoztak egy úgynevezett nemzetbiztonsági törvényt, aminek a lényege az, hogy mindenféle olyan tevékenységért, amit egyébként mi itt a nyugaton a normális civil társadalmi tevékenységnek tartunk, tehát ilyen a tüntetés szervezésre, külföldi erőkkel való együttműködés, külföldi civil szervezetekkel való együttműködés, ezeket nagyon súlyosan büntethetővé tették. Úgy tűnik, hogy megszületett Pekingben az a döntés, hogy nem tűrik tovább a hongkongiaknak ezt az önállóságát, és persze ugye felszínen még 2047-ig legalább, tehát az 50 éves határidő lejártáig megmaradnak az olyan apróságok, hogy nem tudom, kereskedelmi ügyekben nem a kínai népköztársaságnak a jogszabályai alapján ítélkeznek, hanem a helyi angolszárt jogrendszer szerint, vagy továbbra is a bal oldalon mennek a kocsik, vagy továbbra is a saját hongkongi dollárját használja a terület. Ez igazán fontos, vagy politikailag igazán fontos kérdések, tehát a szólásszabadság, gyülekezési jog, stb. Ezekben nagyon erősen lekorlátozták a hongkongiaknak a tevékenységét, és hát ennek része volt egy megfélemlítő kampány is, tehát 2020-ban, amint elfogadták ezt a nemzetbiztonsági törvényt, rögtön nagyjából mindenkit, aki az elmúlt években tengelyt akasztotta, akár a helyi hatalommal, akár a Peking kormányzattal, rögtön letartóztatták. Ide tartozik egyébként Jimmy Lai is, ő azóta ugye előzetes letartóztatásban volt, először házi őrizetben, aztán börtönben, és végig is most született meg az ő ügyében a jogerős ítélet, de időközben rengeteg ilyen olyan demokráciapárti aktivistát, tüntetőt, újságírót, civil szervezetvezetőt, pártvezetőt, stb. Letartóztattak és elítéltek. Tulajdonképpen két dolog történik. Egyrészt a pekingi kormány hatalmának a megerősítése Hongkong felett. Egyetlen kormány se szereti, hogyha a saját területén, hát mindenféle ilyen kis független zsebek, vagy nem tudom, kis területecskék, vagy ilyen államban módon működő régiók vannak. Ezt sehol se szeretik, főleg az olyan jellegű kormányok, mint a kínai. Másrészt, ami nagyon fontos, a nemzetépítés. Itt ugye a kínai kormány az hiába egy kommunista párt vezeti, ez nem egy internacionalista kommunista párt, ami vezeti Kínát, hanem egy kifejezetten nacionalista párt, és ők kalapálják össze az egységes kínai nemzetet, és ebben nem fér be az, hogy az hongkongiaknak saját identitásuk van, hanem próbálják a hongkongiakat is hát így bekényszeríteni a nagy kínai identitásnak a prokruszté szárnyába. És a két törekvés, tehát a központi hatalomnak a megerősítése, illetve a nemzetépítés, tehát a helyi identitások letörése, az természetesen összekapcsolódik, és az egyiket a másikkal támasztják alá, magyarázzák meg.
Jimmy Lai konkrét történetére, ha még tovább megyünk, vagy visszaugrunk, akkor az ön szerint mivel magyarázza, hogy ő elmenekülhetett volna 2020-ban, mert hogy azt hiszem ezt nyilatkozta is, hogy ő pontosan tudja, hogy az új törvény nyomán lehet, hogy ő lesz az első, akit aztán elő fognak venni, és ugye neki van brit állampolgársága, van rengeteg pénze, el tudott volna menekülni Hongkongból, és most emigrációból mondhatná el a gondolatait, de vajon miért maradt otthon?
Hát nyilván a pontos személyes motivációkat nem láthatjuk innen, azt tudjuk, amiről ő nyilatkozott, illetve a családtagjai nyilatkoztak, amióta ő már ugye nem nyilatkozhatott, mert idő után, miután börtönbe kerül, már nem adhatott interjúkat. Ez pedig az, hogy ő az utolsó leheletéig akart küzdeni a hongkongiak szabadságáért, demokráciáért, egyebekért, és hogyha hát elhagyta volna az országot, amire valóban lett volna lehetősége, akkor nyilván ez kevésbé hatékonyan tehette volna meg, illetve hát ez nyilván gyengítette volna a többi demokratikus erőt Hongkongban, hiszen hát az egyik vezetőjük és szponzoruk és támogatójuk és a nekik média nyilvánosságot biztosító vezetőjük, hát ugye külföldre menekül, az ugye demoralizálja az otthon maradottakat is.
De ön szerint ez egy egyéni vállal, nyilván az ő esetében azt persze, Jimmy Lai döntötte el, hogy marad, de most arra gondolok, hogy így a kínai mentalitásba az a jellemzőbb, hogy valaki, amikor így az elvei mellett kiáll, akkor így áll ki, hogy akár tudja, hogy börtön is lehet, hogy soha többet onnan élve ki nem jön, vagy ez belefért volna az ön szerint, hogy emigrál, és akkor külföldről hangosan mondja el a véleményét. Én nem nagyon ismerek ilyen kínai, de hát ön a Kína kutató. Tehát most akkor most tudok mondani más példát. Ott van ugye Oroszország, ott van Navalnyi ügye, aki egy időre elment külföldre, beszélt külföldön, de aztán úgy döntött, hogy hazamegy, és szerintem ő is pontosan tudta, hogy börtön lesz, és végső soron halál lesz a vége, és hát ez elég gyorsan be is következett.
Hát talán ilyenkor mindig van egy olyan remény, hogy hát ezt azért már csak nem merik meglépni, hát én mégiscsak én vagyok a Jimmy Lai, a Hongkongnak az egyik legbefolyásosabb média mogulja, vagy mégiscsak én vagyok a Navalnyi, és milliók vannak mögöttem. Tehát nagyon sokszor azért elszámolják magukat emberek, azt gondolják, hogy az ellenfelük az azért nem képes minden gazemberségre, és amikor kiderül, hogy képes, akkor már késő van. Most én remélem, hogy a kínai mentalitás általánosítható lenne ezzel kapcsolatban. Mindenféle stratégiák vannak, tehát kínai emigrációból, politikailag aktív emigrációból és bőven van a nyugati világban. Hát az amerikai egyetemek, társadalomtudományi tanszékei, azok tele vannak ilyen kínai emigránsokkal, akik onnan szidják az otthoni rendszert. Ők nyilván a magyar sajtóba kevésbé jutnak el, de hát a saját területükön ők nagyon aktívak, és hát az amerikai sajtó is tele van ezeknek a nyilatkozataikkal. Tehát, hogyha bármi összecsapnak két szinten, ilyen Pekingben, akkor rögtön valamelyiken kínai származású emigráns azt Amerikában vagy az angol száz sajtóban általában kommentálja, hogy ez ezért nem jó, azért antidemokratikus, nem azért gonoszság. Tehát ez egy létező életpálya. Nyilván külföldről is tehetett volna sok minden Jimmy Lai. Hát ő személyesen úgy döntött, hogy inkább otthon marad. Nyilván ebbe az is benne van, hogy nagyon sok vesztenivalója nincs, mint említettem, 78 éves, tehát ő nem most hogyan megváltani a világot, lehet, hogy így akart bevonulni a hongkongi történelembe, hogy valamiféle mártírja lesz a kínaiaknak a nemzetépítési, meg egységesítési törekvéseinek.
És az ő szándékai azok ön szerint mennyire sikerre vihető ügyek? Tehát például ez a demokratikus gondolat, hogy ő szeretne egy demokratikusabb Hongkongot, egy demokratikus Kínát. Ez értelmezhető a kínai kontextusban? Tehát, hogy nem a népköztársaság viszonylatában működni, hanem demokratikusan, de mit ért vajon egy átlag kínai az alatt, hogy demokrácia, mennyire van olyan demokrácia képük, ami a kínai médián keresztül jön el, és egy ilyen torz valami, lehet-e valaha Kínában demokrácia, vagy ez ön szerint soha nem lesz olyan típusú demokrácia Kínában, mint amit mi is ismerünk itt a világ nyugati felén?
Hát ugye a politikában meg a szerelemben nem érdemes azt mondani, hogy soha, nem mondta, hogy soha, hogy a közhely mondta, tehát azt én nem jelenteném ki, hogy Kínában sose lesz demokrácia, azt viszont jelenteném, hogy belátható időn belül, tehát ilyen néhány évtizedes távon nem. Ugye semmiféle hagyománya nincsen a demokráciának Kínában, és itt a szárazföldi Kínáról beszélt, nem Hongkongról, a kultúrának nem része. Igazából azt látják, hogy olyan nagyon nem is sikeresek a demokratikus államok, tehát hogyha megnézzük mondjuk az elmúlt 10 évben a nagyon demokratikus USA-nak, meg a nagyon nem demokratikus Kínának a teljesítményét, fejlődését, életszínvonal emelkedését, technológiai előrelépéseit, stb., akkor nem biztos, hogy kínaiak nagyon irigylik az amerikai rendszert, hiszen a sajátjuk sok szempontból jobban teljesített, tehát se hagyományuk nincsen, most már olyan óriási vonzereje sincsen a demokráciának, meg hát van egy kőkemény rendszerük, ami azért elég keményen dolgozik azon, hogy ne is legyen igény a demokráciára, vagy hogyha ez véletlenül felmerülne valakiben, akkor azt nagyon gyorsan elfelejtessék vele. Tehát én nem minném, hogy egy belátható időn belül a nagy Kínában van esélye a demokráciának. Hongkong ebből a szempontból picit más tészta. Itt sincs esélye a demokráciának, de nem a belső körülmények miatt, hanem azért, mert egész egyszerűen ők a kínai népköztársasághoz tartoznak. Ez senki nem vitatja egyébként, tehát egy nemzetközi jogilag teljesen egyértelmű helyzet. Nem olyan a szituáció, mint Tajvannál, hogy ott azért van egy de facto önálló állam. Hongkong az sose volt önálló állam, ugye nagyon sokáig brit gyarmat volt, aztán pedig a kínai népköztársaság része lett. A kínai népköztársaság pedig nem fogja hagyni, hogy így kibontakozzék a hongkongi demokrácia. Vannak tapasztalatok a demokráciával, meg van egy eléggé elnyugatosodott társadalom, tehát bizonyos erők, és itt nem az egész hongkongi társadalom, de azért sokan benne, tehát a fiatalok, diákok, Amerikában tanultak egyebek, ők nyilván szeretnének egy szabadabb, nyitottabb rendszerben élni, de hát ezt nem fogja nekik hagyni a kínai kormányzat. Már említett okok miatt, hogy egyrészt ugye egyik kormányzat se szereti, hogyha ott a perifériáján valaki nagyon szabadon szeretne élni, mert ebben ugye az elszakadásnak a lehetősége is benne van, az pedig pláne nem szeret egyetlen kormányzat se. Tehát annak a feszegetését, hogy mi tulajdonképpen nem is kínaiak vagyunk, hanem hongkongiak vagyunk, és tulajdonképpen nekünk nem is kéne a kínai népköztársasághoz tartozni, hanem egy szabad önálló Hongkongnak kéne lennünk, ezt semmiképpen nem hagyják a népköztársaságbeliek, a pekingi vezetők, tehát minden ilyen erőre le fognak csapni. Éppen az antidemokratikus mozgalmak elfolytásának az a fő indoka, hogy ezek nem egyszerűen demokráciát akarnak, hanem ezek szeparatisták, ezek el akarnak tőlünk szakadni. A kínai sajtó az ezzel van tele, tehát ott a Jimmy Lai az nem egy demokratikus aktivistaként van feltüntetve, hanem egy szeparatista gonosztevőként, aki ráadásul külföldi ügynök, és a Kína ellenes erők rajta keresztül ármánykodtak Hongkongnak a Kínától való elszakításán, tehát megérdemelte azt, amit kapott, sőt, ennél súlyosabbat is érdemelt volna. Ezt közvetíti a népi kínai sajtó, és hát valószínűleg miután más információhoz erről a kérdésre nem nagyon jutnak, ezt nagyjából el is fogadják a kínai állampolgárok. Itt ezért ő szempontjukból is vannak, mert ilyen méltányolható szempontok, tehát nyilván Hongkongot annak idején erőszakkal szakították el Kínától, egész egyszerűen az első ópiumháborúba katonai vereséget szenvedett az akkori kínai császárság, és elvették tőle britek a Hongkongot, és nyilván ezt nem érezték egy igazságos megoldásnak a kínaiak, ami persze nem is volt az, és hát valóban vannak Hongkongban ilyen szeparatista, Kína ellenes erők meg törekvések. Hát például a 2010-es években egy nagy botrány volt abból, hogy volt egy Hongkong-Kína foci meccs, és a hongkongi szurkolók kifütyülték a kínai himnuszt, ami egyébként papíron a saját himnuszuk is, és nyilván ez Kínában óriási nyilvánosságot kapott, óriási botrány lett belőle, és nem tudom, 1,4 milliárd kínaiban felhorgatt az ő tudat, hogy nehogy már ez a néhány millió elkényeztetett, nálunk sokkal jobban élő, szerencsés hongkongi, az a mi szent himnuszunkat kifütyülje, és azt gondolja, hogy ők különbek nálunk, és el akarnak tőlünk szakadni. Tehát a kínaiak részéről ilyen szempont is szerepet játszik az egész történetben.
Nyilván egyébként nem több millió volt, csak gondolom néhány száz vagy ezer szurkoló.
Persze magán a szurkoló, csak nyilván ilyenkor a közvélemény extrapolál, és azt gondolja, hogy ezek a hongkongi, vagy nem is az összes hongkongi, de mondjuk a hongkongi társadalomban lévő szeparatista elemek. Egyéb ügyek is vannak, tehát itt a kínai zászló égetéstől kezdve odáig, hogy mondjuk amikor a 2010-es években valamelyik ilyen tüntetés során a diákok elfoglalták a hongkongi parlamentet, vagy törvényhozást, akkor brit zászlókat tűztek, a brit gyarmati zászlókat tűztek ki, ami hát szintén vörös posztú a kínaiak szemében, hát az egy megalátás az egész Kínának, hogy ezek a hongkongi fiatalok, akik nem is éltek 97 előtt, azok visszasírják a brit gyarmati időszakot. Ez ugye a nemzeti büszkeséget nagyon sérti.
Egyébként, amikor külföldi befolyást sejtetnek ezek a cikkek Hongkong és mondjuk Jimmy Lai szeparatista tervei mögött, akkor nem tudom, a briteket mondják oda, tehát...
Hát inkább az amerikaiakat. Ugye azokat nagyjából így egy kalap alá veszik. Ugye a britek már nem világhatalom, tehát ők nem jelentenek fenyegetést Kínára, de az amerikaiak igen. És hát természetesen aktívak is az amerikaiak, meg hát persze a britek is, meg mások is Hongkongban, tehát ugye történelmi kapcsolataik is vannak, tehát nyilvánvalóan ugyanúgy máshol a világon a ilyen-olyan amerikai alapítványok, meg egyéb ilyen NGO-k, ilyen nem kormányzati szervezetek, azok eleven kapcsolatokat tartanak fenn a hongkongi kollégákkal, és lehet, hogy tényleg támogatják őket, nem tudom, pénzzel, meg tudással, meg know-how-val, meg brosúrákkal, meg nyilvánossággal, meg egyebekkel, de hát világ az így működik, és nyilván, hogyha nem lennének Hongkongban ilyen igények, akkor akármit is mesterkednének ott az amerikai NGO-k, vagy akár a CIA-k, nem tudnának 1 millió embert kivinni az utcákra, vagy legalábbis több százezret, mert persze a szokás szerint vitatkozni szoktak, hogy akkor most hányan is voltak az adott demokráciapárti tüntetésen. Tehát itt van egyfajta igény, tehát tényleg létezik a hongkongi társadalomban jelentős csoport, aminek elege van a kínaiakból, és ez esetleg összekapcsolódhat a nyugati érdekeltségekkel is, de természetesen nem csak arról van szó, de arról van szó, hogy ezek külföldi ügynökök, hát ezek ugye saját hazájukban szeretnének szabadabban élni, csak az ő szabadságvágyuk az egybeesik esetleg hát ilyen külföldi hatalmi érdekekkel is.
Akkor hogyan képzeljük el a hongkongi hétköznapokat? Ön járt egyébként Hongkongban, azt mondja el egyébként, kedves. Mondok egy-két példát, mondjuk a Jimmy Lai-nak az újsága, az megvan-e még, ha igen, abban mi van? Van-e még olyan újság, amiben ezt le lehet írni, hogy nem tudom, szeretnénk más típusú Hongkongban élni, lehetne még tüntetést szervezni, vagy a új törvény óta egyáltalán nem lehet ilyen demonstrációkat tartani? Hogyan képzeljük ezt el?
Nincs meg az újságja, betiltották, megszűnt. Még az utolsó, az is egy ilyen politikai performance volt, hogy amikor betiltották az újságot, akkor még egy utolsó száma megjelent, és abból állítólag 1 millió példány látott napvilágot, amit elkapkodtak a hongkongiak, tehát ez 2020-ban vagy 2021-ben megszűnt. Egyéb hasonló, nagyon keményen Peking ellenes újságok is megszűntek. Olyan tüntetést lehet szervezni, ahol nem merül fel annak a lehetősége, hogy ott mondjuk a Kínától való elszakadást, vagy az önálló hongkongi identitás követelnék, tehát hogyha tüntetést akarok azért szervezni, hogy gyakrabban vigyék el a szemetet az utcánkból, azt megtehetem, tehát ilyen módon van gyülekezési szabadság, de hogyha azért szerveznék tüntetést, hogy mondjuk a 90 fős parlamentből ne csak 20 főt választanak közvetlenül az emberek, hanem valamivel többet, azt nem tehetem meg, vagy pedig nagyon korlátozott körülmények között, tehát be kell jelenteni, le kellene az összes adatomat, felelősséget kell vállalni mindenért, amit történt. Tehát ez a része a hongkongi. Tehát minden napoknak megszűnt, hogy szabadon lehet irogatni, meg tüntetgetni. Nyilván azért szabadabb a terület, mint Kína. De hát azért az élet nem csak politika, tehát elmény Hongkongban ez egy nagyon jó hely. És ezért hangsúlyoztam mindeddig, hogy itt nem az egész hongkongi társadalom mélyen demokratikus, meg szabadságpárti, hanem csak egy része. Ugye Hongkong az hagyományosan abból él, abból egy dúsgazdag, a világ egyik leggazdagabb városa, hogy közvetít a Nyugat meg a Nagy Kína között. Tehát évtizedeken keresztül nem is nagyon lehetett máshogy üzletelni Kínával, mint hogy az ember elment Hongkongba, ott barátságot kötött valami hongkongi céggel, és a kínai befektetéseit már ezen a hongkongi cégen keresztül csinálta. Nagyon fontos a hongkongi pénzügyi rendszernek a szerepe ebben. Ebben ez a nem tudom, 6-7 milliós lakosság elég vidáman megél, és nekik nem, tehát azoknak, akik ebből a közvetítő szerepből élnek, tehát üzletemberek, vállalkozók, bankárok, stb. Ezeknek nem érdekük, hogy balhé legyen. De ők tulajdonképpen elég jól megélnek abból, hogy a városuk az közvetít a nagy külföld meg a nagy Kína között. Azok szoktak tüntetni, meg mozgalmárkodni, akik kimaradtak a jóból, akik tulajdonképpen vesztesei lettek Hongkongnak a Kínához való hazatéréséből, vagy visszatéréséből, mert ilyenek is vannak bőven. Tehát az elégedetlenség, vagy a demokratikus mozgalom mögött van egy szociális, vagy ilyen anyagi tényező is. Egész egyszerűen, miután visszatért Hongkong Kínához, egyrészt elárasztották Hongkongot a kínai turisták, felverték az árakat, kiszorították a szárazföldi hallgatók jó hongkongi egyetemekről a hongkongi hallgatókat, hiszen nyilván Hongkongban ilyen ugye néhány százezer diák közül választják ki azt a néhány ezret, aki bejut mondjuk a Hongkong University-re, de hogyha megnyílik a Hongkong University kapuja a Nagy Kína előtt, akkor mások millió diákból tudnak válogatni, és lehet, hogy azok jobbak lesznek. És ezért a hongkongiak kiszorultak a saját egyetemeikről, hongkongi fiatalok eszméletlenül elszaladtak az ingatlanára, tehát esélye nincs egy mai hongkongi fiatalnak, hogy ő nem tudom, 500 évnyi munkával összekapargasson magának egy nem tudom, 3 négyzetméteres lakást valami élhető területen. Tehát rengeteg szociális feszültség előjött a Kínához való visszatérése. Van egy generáció, azok a mai fiatalok, amelyek rosszabbul élnek, mint az ő szüleik éltek, rosszabbak a kilátásaik. Ők azok, akik ugye kimaradtak ebből a közvetítő szerepből. Nyilván ők az ő saját szociális problémáikat, meg oktatási problémáikat, meg egyébeket összekapcsolják a demokratikus érzelmekkel, hiszen nyilván sokkal menőbb kimenni és szabadságért tüntetni, mint nem tudom, több egyetemi helyért tüntetni.
A hongkongi hétköznapokhoz még egy kérdés. Ahogy az internetet bújtam, akkor egy számomra nagyon érdekes dolgot találtam. Ez igaz-e, mert Wikipédián van ott azért bármi megtörténhet, hogy Hongkongban ünnepnapnak számít nagypéntek, nagyszombat, húsvét, hétfő, és ami most így a karácsonyhoz jobban tartozóan közeledik, és akkor aktuális, hogy karácsony vagy a téli napforduló ünnepe is ünnepnek számít, és itt az a megjegyzés a Wikipédián, hogy a munkáltató dönti el, hogy melyiket adja ki a munkavállalónak, és ezek fizetett szabad napok e vagy nem, mert ahogy itt ez a táblázat mutatja, a nagypéntek, nagy szombat, húsvét hétfőnél ez nincs így beszínezve, de a karácsonynál meg be van színezve. Szóval Hongkongban keresztény ünnep az lehet valamiféle ünnepnap?
Az az igazság, hogy nem ismerem a vonatkozó jogszabályokat, de ennek teljes realitása van. Ugye Hongkong 150 évig brit gyarmat volt, és tulajdonképpen az ilyen mindennapot szabályozó, tehát nem igazán politikai kérdésekben továbbra is érvényben vannak azok a törvények, amiket még a britek hoztak, meg azok a hagyományok élnek. Ugye? Hát a britek természetesen hozták magukkal a vallásukat is, úgyhogy a hongkongi társadalomnak egy jelentős része protestáns, vannak katolikusok is, és ezek nem sorolódtak be a népi kínai vagy szárazföldi kínai egyházi szervezetekbe, tehát mondjuk a hongkongi katolikus érsek az nem része a kínai katolikus egyháznak, igazából tőle teljesen független. És hát nyilván a britek egy ilyen eléggé sok nemzetiségű, sok kultúrájú városban, gyarmaton, ugye, igyekeztek mindenkinek megadni, ami neki kell. Tehát én történetesen Holdújév idején voltam először Hongkongban, és az ilyen legnagyobb kínai ünnep, hát akkor megállt az egész. És mindenhol ünnepségek voltak, és minden be volt zárva, tehát természetesen azt tartják, de ugye sok, nem tudom, hindu, meg maláj, meg egyebek is élnek Hongkongban, azoknál a cégeknél, ahol mondjuk ők dolgoznak, valószínűleg az ő ünnepeiket tartják tiszteletben, ahol nem tudom, keresztények dolgoznak sokan, ott pedig az ő ünnepeiket, ünnepnapjaikat adják ki fizetett szabadságnak. Tehát Hongkong ez egy eléggé multikulturális város. Ugye, kínaiak is sokfélék, és a többség az kantoni nyelvet beszél, de rengeteg másfajta kínai is van, meg sok bevándorló is van ott, meg hát az egész ugye úgyben a fehér embereknek az uralma alatt állt 150 évig, akik azért nagyon sok szokást átadtak a hongkongiaknak, úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút belefér a rendszerbe, hogy keresztény ünnepeket ünnepeljenek.
És akkor itt kapcsolódik az is visszaugorva Jimmy Lai-ra, hogy a Telexen olvastam egyébként róla egy hosszú összefoglaló cikket, a hallgatók is elolvashatják, és abban azt írják, hogy ő egyébként katolikus, és állítólag megtagadták a börtönben tőle a vallásgyakorlást, konkrétan áldozni szeretett volna, tehát ilyen protestáns hallgatóknak fordítom, hogy ez gyakorlatilag az eukarisztia úrvacsorát jelent, és hogy ez ehhez nem kapott lehetőséget a börtönben. Mit gondol erről? Ez teljesen beleillik egy ilyen kínai képbe, hogy nincs szabad vallásgyakorlás a börtönben?
Hát én azt gondolom, hogy ez itt a helyi börtönőröknek, vagy börtönparancsnoknak a keménykedése. Nyilván egy börtönparancsnok nem feltétlenül tudja, hogy egy katolikus nem ennyire fontos, hogy áldozzon. És ugye a Jimmy Lai-nak a letartóztatása az úgy nézett ki, hogy ha jól emlékszem, egy fél évig házi őrizetben volt, és itt mindenféle interjúkat adott, meg továbbra is úgymond szervezte az ellenállást. Aztán idő után becsukták egy cellába, egy légkondicionálás nélküli cellába, ami hát Hongkongban elég kellemetlen, mint a 75-76, most már 78 éves embernek. Úgyhogy őt tudatosan próbálták azzal megbüntetni, hogy elzárták egyszerűen a külvilágtól, és hát nyilván egy börtönparancsnok az akár felsőbb utasításra, akár a saját kezdeményezésére tud kellemetlenkedni az elítéltnek. Tehát mindig talál olyan ürügyet, hogy miért ne engedje be hozzá a családtagjait, vagy a papot, vagy akárkit.
Ön szerint inkább egyedi dolog? Tehát ahol máshogy kérdezem, el tud képzelni olyan kínai börtönt, ahol ez nem így van egyébként?
Hát, hogy más a kínai, meg más a, tehát a szárazföldi kínai, meg más a hongkongi, de azt el tudom képzelni, hogy Hongkongban van olyan börtön, ahol van, nem tudom, mondjuk börtönlelkész, vagy beengedik a papot áldoztatni, vagy mutatni. Hát a szárazföldi Kínában keményebbek a börtönök, meg ott ugye semmiféle hagyománya nincsen a kereszténységnek, mert itt vannak keresztények, de hát ott fogalmuk nincs, hogy mit csinál egy lelkész, vagy mit csinál egy katolikus pap, vagy mi a kettő között a különbség, vagy milyen, nem tudom, szentségei vannak egy katolikusnak. Abszolút korlátozva vannak az ilyenek a szárazföldi Kínában. Azt el tudom képzelni, hogy Hongkongban, de szinte biztos vagyok benne, hogy Hongkongban elvileg kéne, hogy legyen hozzáférés minden embernek a saját vallása szerinti szertartásokhoz, ritusokhoz, szentségekhez, hogyha vannak a vallásában szentségek. Úgyhogy itt igazából szerintem, ha nem is a börtönparancsnoknak, lehet, hogy magasabb szintről jött a parancs, hogy ez ne engedjenek be senkit, de itt inkább egy Jimmy Lai-jal való személyes kitalásról volt szó, és ez nem egy ilyen rendszer szintű dolog.
Jimmy Lai jövője. Ön szerint az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy majd egyszer arról beszélgetünk, hogy a börtönben meghalt, vagy lehet ebben valamilyen fordulat? A beszélgetés elején mondta, hogy talán mondjuk az amerikai elnök tudna valami alkuval segíteni rajta, fog-e? Hát Trumpról már többször elmondtuk itt az interjúkban is, hogy azért nagyon kiszámíthatatlan, éppen mihez van kedve, kinek mit ígér, meg aztán tegnap emlékszik rá, hogy holnap emlékszik rá, hogy tegnap mit mondott. Szóval, hogy bízhat-e ebben Jimmy Lai, vagy mi lesz vele ön szerint?
Hát én nagyon nem bíznék benne a helyében. A kampányban Trump egyébként megjegyezte, hogy ha ő lesz az elnök, akkor majd ki fogja szabadítani Jimmy Lai-t, és ebben nagyon könnyű dolga lesz neki, persze, és simán elintézi. Aztán később visszakozott, és azt mondta, hogy hát csak így fel fogja vetni a kínai elnöknek, hogy engedjék már ki. Aztán állítólag, amikor most ősszel találkoztak Dél-Koreában a két ország vezetői, tehát Donald Trump meg Xi Jinping, akkor állítólag föl is vetette Jimmy Lai-nak a kérdését Trump, de erről aztán hivatalosan semmit nem közöltek, hogy tényleg fölvetette, vagy tényleg történt-e valami ebben az ügyben. És azt is ígérte, hogy majd is föl is fogja vetni. Meg általában nyugati vezetők is szoktak lobbizni a Xi Jinpingnél. Itt a probléma az az, hogy a kínaiak most már egy olyan lelkiállapotban vannak, annyit piszkálták őket a nyugatiak ilyen emberi jogokkal, meg egyebekkel, hogy picit úgy vannak, hogy na, akkor csak azért se. Tehát, hogy akkor mi gyengeséget mutatnánk, hogyha nem tudom, amerikai elnök azt mondja, hogy egy köztörvényes bűnözőnket engedjük szabadon, és akkor azt szabadon is engedjük. Ez ugye gyengeség lenne Xi Jinping részéről, tehát még azt is el tudom kézni, ez inkább ártana Donald Trump, vagy bármelyik másik nyugati vezető, hogyha nagyon hangosan lobbizna Jimmy Lai-nak a szabadon engedéséért, mert akkor biztos nem fogják a kínaiak, mert azzal a saját közvéleményüknek ugye gyengeséget mutatnak, hiszen szangsúlyozom, hogy itt a kínai sajtóban ez nem úgy van megjelenítve, hogy egy demokratikus aktivistát lecsuktak, hanem úgy van megjelenítve, hogy egy szeparatista külföldi ügynök hazaárulót lecsuktak. És azt, hát így valami idegen hatalom kérésére szabadon engedni, az arcvesztés lenne kínai vezetés számára. Úgyhogy én, hogyha segíteni akarnék Jimmy Lai-on, akkor semmiképpen nem a nyilvánosság előtt lobbiznék érte, hanem valamiféle titkos alkut kínálnék, hogy nem tudom, 1-2% az ilyen-olyan vámot csökkentjük, hogy ha ti fél év múlva, amikor már senki nem emlékszik arról, hogy mi találkoztunk, akkor nem tudom, egészség állapotára való tekintettel kiengeditek, nem tudom, gyógykezelésre valami szanatóriumba. Tehát ilyesmiben talán reménykedhet a Jimmy Lai, de abban, hogy ha elkezdik a nyugati politikusok verni az asztalt, hogy engedjék már őt ki, és erre a kínaiak berezelnek és szabadon engedik, erre én nem bazírozni.